Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Isten népét, Úr Jézus Krisztus nevében. Isten hozott titeket, jó újra együtt lenni. Pünkösdöt ünnepelünk, pünkösd vasárnapját, és talán a három nagy egyházi ünnep közül ez az egyik legnehezebben értelmezhető sokak számára. Nem nagyon tud vele mit kezdeni a világ. Ugye karácsonyból azért lehet egy olyan kis Jézusos édes kis ünnepet csinálni, ahol van jász, hol vannak betlehemi királyok, betlehemes játék, kolbász, kis karácsony, nagy karácsony. A húsvétból is azért még mindig lehet a nyuszi meg a tojás. Emlékszem egyszer, édesanyám mesélte, hogy április 4-ére esett a húsvét akkor, ez még az előző rendszerben volt, és ő az óvodában volt óvodaorvos, és egy kislány nagy szemmel boldogan, hogy doktornéni, tessék elképzelni, a nyuszitojta a vörös zászlókat. Úgyhogy még a nyusziból is lehet ünnepet csinálni. A pünkösdel már sokkal nehezebb. Tehát ott ugye a pünkösdi királyság, meg egyéb népszokások vannak, de azzal már nem nagyon tudunk mit kezdeni a Szentlélek nélkül. Úgyhogy én most arra szeretnélek titeket, mindannyian arra hívlak titeket, hogy kezdjünk valamit együtt ezzel a pünkösdel. Tehát talán könnyebb dolgunk van, mert nem kell elfelejtenünk azokat a formaságokat, amiket egyébként a másik két ünnepnél talán túl kell lépnünk, hanem tiszta szívvel próbáljuk megérteni azt, hogy miről is szól pünkösd. Avi Snyder rabbi, aki Magyarországon szolgál már hosszabb ideje, ő a zsidó Krisztusért, vagy Jézusért csoportnak a munkatársa, nagyon sokat segített nekem megérteni azt, hogy hova illeszkedik be pünkösd Istennek a tervébe. Ő elég provokatív módon az egyik prédikációjában azt mondta, hogy sokan azt mondják, hogy pünkösd a Szentlélek ünnepe. Hát ez persze igaz, de ennél sokkal több. Mi lehet ennél több? Azt mondják, hogy az egyház születése. Ami persze igaz, de ennél sokkal több. És azt mondja, hogy ez az új szövetség ünnepe. Hogy gyönyörűen Isten a jelképrendszerekben is egy nagyon hasonló környezetet hozott össze, mint amilyen volt a Sínai hegynél. Az időzítés is nagyon hasonló, és mint ahogy a Sínai hegy az Ó szövetségnek az ünnepe, annak oda kötődik, ugyanígy kötődik Jeruzsálemben a Sion hegyéhez az új szövetség megkötése. Gondoljunk csak arra, mind a két helyen ott van a hegy, mind a két helyen körülbelül egy hónappal, egy vagy két hónappal, az egyik esetben inkább két hónap, a másik esetben 50 nappal vagyunk a Pészach után, tehát a kimenekülés után. Az egyik helyen a bárány áldoztatott meg, a másik helyen Jézus Krisztus. Ott vannak a mindenféle ajkú népek, és ez megdöbbentő volt egy rabbitól ezt hallani, hogy az Ószövetség népe az sok nyelvű volt, hiszen Izraellel együtt különböző menekült népek is kivonultak. Ott van a tűz, ott van a szélvihar, ott van Isten. És mégis milyen különböző. Az egyiken ott van a törvény, az óvaintés, hogy meg ne közelítsd a hegyet, mert ha azt ember vagy állat megközelíti, akkor az halálfia. Mert Isten hatalma és szentsége olyan erővel volt ott. A másik helyen pedig szerte ketté vált a Szentek Szentjét elválasztó kárpit előtte, és a szívünkbe árad az Istennek a jelenléte. Az egyik esetben a bűnös embert megöli az Isten jelenléte, a másik esetben pedig megszabadítja és újjászüli. Ez az új szövetség. Ezt ünnepeljük ma. Ez az, ami nélkül nincs élet. Boldog pünkösdöt! Boldog új szövetség ünnepét mindenkinek. Ez aztán persze marha nagy felelősséggel jár. Mert amíg az Ószövetség volt, hát egy kicsit távolabb helyezkedtek el az emberek a hegytől, és akkor rendben voltak a dolgok, ugye nem kövezték meg, nem nyilaszták le őket, el lehetett úgy bújni valahol a hátsó sorokba. Nagyon rebelisnek kellett lenni, hogy oda menjen valaki és kockáztassa az életét. Hát most nem lehet elbújni. És mi mégis hányszor vagyunk olyanok, és ezt ma reggel erre emlékeztetett engem az Úr, mint az a vendéglátó, aki éppen otthon nézi a tévét, ki van böntve egy sör az asztalán, fölteszi a lábát, és jön egy vendége, és akkor mondja, hogy vagy valaki hazajön, akár családtag, nézd meg nyugodtan, ami a frigóban van, azt megeheted, aztán ülj ide le. Van egy példázata Jézusnak a szolgáról, aki várja-e az Urát? Készen van-e? Vagy éppen nézi a tévét és sörözget. És ez döbbenetes, hogy ez most már itt zajlik a szívünkben. Nem egy hegytől kell távol lenni, hanem Isten azt kérdezi, hogy ki az Ura a szívednek? Hát így nézzünk ma a Szentlélekre, és én szeretném, hogy nagyon sokan ma sírjatok. Sírjatok, mert az Isten szerinti könnyek, azok megbánhatatlan megtérést eredményeznek. Sírjatok, mert megbántottuk a szent lelket, a szent szellemet. Igen, őt meg lehet bántani. Ő nem Jedi erő, ő nem valami, ami úgy jön aztán, segít nekem, hogy ezt és azt csináljuk, hanem ő a megszomorodott Isten, aki nem elégszik meg azzal, hogy amit találsz a frigóban, azt megeheted. Ő az én szívemet akarja templommá tenni. És hogyha Isten megölte azt, az ő jelenléte megölte azt, aki megközelítette a hegyet, jobb, hogyha ezt a tényt is Isten félelemmel, ő tőle való rettegéssel veszük tudomásul, hogy amikor azt mondja, hogy én be akarok lépni a szívedbe, hogy beléptem a szívedbe, nekem adtad a szívemet, akkor ott ő az Úr. Efezusi levél. Megyünk tovább, ahogy folytatódik, és a mai ige hirdetésnek talán azt a címet lehet, vagy azt választottam, a teljesség utáni vágy bortól, vagy Szentlélektől. Efezusi levél 5. fejezet, 15. verstől olvasom az igét a 20. versig. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be lélekkel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Mindenkor, mindenért hálát adva az Úr Jézus Krisztus nevében, az Istennek és Atyának. Ámen. Eddig Isten igéje. Elsősorban a fiatalokhoz szólok. Mi lenne, hogyha egy olyan bulira kapnátok meghívást, hogy tök jó hangulat lesz, egymás között zsoltárokban, dicséretekben fogunk beszélgetni. Hány jelentkező lenne? Úgy őszintén. Azt hiszem, hogy ezzel nem nagyon lehetne tagokat toborozni egy gyülekezet. Ez egy olyan jó hely. Itt nem csinálunk semmi más, csak zsoltárokban beszélgetünk, meg dicséretekben egymás között. De uncsi, fúj, be. Nincs semmi normális dolog. Sokszor így állunk hozzá. Próbáljuk ezt megérteni, hogy miről is van itt szó, hogy ne így menjünk el, még hogyha így is jöttünk. Kezdjük onnan, hogy azt mondja az ige, hogy Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Nagyon érdekes, és egy picit megpróbáltam utána nézni ennek. Az újabb fordítások már azt mondják, hogy használjátok ki a lehetőségeket, az alkalmakat, és ilyet, de a A legtöbb régi fordítás, legyen az angol, német vagy a magyar, az áron megvételt, sőt, az angol ugyanazt a szót használja, mint a megváltásra, redeem. Váltsátok meg, váltsátok ki. A német azt mondja, hogy vásároljátok ki, vásároljátok vissza. Károly is úgy mondta, hogy áron is megvegyétek. Ugyanis itt arról van szó, hogy ahogy Jézus Krisztus minket kivásárolt, kiváltott, ugyanebbe a folyamatba hív minket, hogy magát, a lehetőséget, az időt a sátán uralma alól vásároljuk ki. Ez lehet, hogy pénzbe kerül, de mindig fáradtságba. Mindig fáradtságba kerül. Ugyanis az idők gonoszak. Az nem azt jelenti, hogy nagyon gyorsan telik, vagy nem tudom én, rosszat fog hozni, hanem a gonosz uralma alá vetett az idő. Itt a földön, amiben mi élünk. Ezek az idők, ezek a napok. És csak akkor tudunk valami jót csinálni, hogyha azt kivásároljuk. Azt megvásároljuk a Jézus Krisztus vérével, az ő nevében, azt a napot, azt a pillanatot, azt a percet, amiben élünk. Ezt lehetne azt is mondani, hogy ez a szellemi entrópia törvénye, ugye az entrópia az a világban, a természettudományokban azt jelenti, hogy minden a rendezetlenség felé halad. Hát ezt a háziasszonyok is látjátok, elég, hogyha egy-két fiatok van otthon, akkor a fiú szobában az entrópia az elképesztően növekszik. De hogyha nem csinálunk valamivel valamit, az a szétesés, a széthullás, a lebomlás felé halad. Az élő szervezetek ez alól kivételt mutatnak. Talán ezért nem is lehet magyarázni a fizika törvényeivel magát az életet. Amint megszűnik az ember szíve dobogni, a vére keringeni, és a többi, a mi testünk is elkezd rothadni. Ha kint hagyjuk a vasat az utcán, az elkezd rozsdásodni, és így tovább. Tehát minden a szétesés felé halad a világban, és ez szellemi értelemben is igaz, hogy ha valamit nem tudatosan és nem energia befektetéssel építünk, akkor az széthullik. Ezért nincs szabadságon levő kereszténység. Elnézést kérek, ezt kell mondanom. Hányszor volt benned az, hogy na jó, most már elég volt, voltam igehirdetésen, tanulmányoztam az igét, most este én azért megnézem ezt a filmet, mert ez már nekem is kijár. Hát egy kis hideg sör, egy kis jó fröccs mellett, ez nekem is kijár. Kedves testvérem, ilyen módon nem jár ki neked. Én nem azt mondom, hogy nem lehet nyaralni, nem lehet pihenni, de nem úgy van az életünk, hogy hát egy kicsit megfeszítem magam, elmegyek a gyülibe, meg olvasom az igét, azt egy kicsit lazítok a világban. Ez nem működik. Erről szól a mai ige. Hogy meg kell vennem minden pillanatot az Úrban, és neki szentelni. Nem fér bele. Nekem is nagyon sok ilyen dolog van, amit meg kell bánnom. Mert azt gondoltam, hogy belefér. Nem fér bele. Nem munkatáborba hívlak titeket, hanem a szent életre, amiről az ige szól. És a szent életben is van öröm, a szent ott van igazán, a szent életben is van felszabadulás. A kérdés az, hogy egyre inkább rohadok, vagy egyre inkább épülök. Erről volt szó a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt. Leépülés, vagy felépülés. Áron is meg kell vennem az alkalmat, mert ha nem, akkor széthullik. Kifolyik a kezem közül, és én is részesévé válok annak a szellemi entrópiának, ami mindent szétzilál. Egy katolikus pap, főpap mondta azt, amikor panaszkodott neki egy fiatal barátja, hogy hát atyám, hát én úgy érzem magam, hogy állandóan árral szembe kell úsznom. Szóval nagyon jól érzed magad, mert csak egyfajta hal nem úszik árral szembe. Tudod, melyik hal? Szerintem melyik, atyám? Hát a döglött hal. Minden egészséges életben levő halban benne van az ösztön, hogy az árral szembe ússzon és ne sodródjon. Amikor ez megszűnik, akkor, vagy a múltkor ugye hallottuk azt a, itt a gyülekezetben azt a példát, hogy a széllel szemben biciklizni. Ez nehéz. Sokkal könnyebb a lejtőn menni, mint fölfelé, vagy a hátszéllel, mint a széllel szembe. De igen, mi egy olyan világban élünk, ami az ellenség uralma alatt van szellemileg, ezért, ha nem fektetjük be az erőt, akkor sodródunk. De milyen erőt fektessünk be? Hát ezt nem lehet kibírni. És itt van ma a jó hír. Ez az evangélium. Eljött a Szentlélek. A Szentlélek ereje az, ami engem mozgásban tart. Ez a dünamis, ez az a meg nem fáradó erő bennem, ami visz oda, fussak tovább, mint ahogy a lábam bírja, énekeljük tovább, hogy az ifjak is meglakadnak, de akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a sasok. A Szentlélek, a Szent Szellem az, ami tovább visz. Ahogy beszélek ezt a két szót, hogy Szent Lélek vagy Szent Szellem, fölváltva fogom használni, teljesen szándékosan. Ugyanis azt szeretném ezzel kifejezni, hogy ez számomra ugyanaz. Nagyon örülök annak, hogy vannak olyan testvérek, akik hangsúlyozzák, hogy Szent Szellem, mert hogy biztatni kell, hogy ez nem valami olyan érzelmi, lelki dolog, megvan ennek az értelme, hogy ezt mondják. A legtöbben, 80%-a legalább a magyar keresztényeknek a Szent Lélek kifejezést használja. Én ezt mind a kettőben ugyanazt gondolom az Isten személyét, a Szent Szellemet, a Szent Lelket. Jó? A másik pedig ilyen, még a mai prédikációban lesz szó a keresztségről, bemerítésről. Amikor azt mondom, hogy keresztség, akkor a görög baptizmó szóra utalva ugyanazt gondolom, mint amikor azt mondom, hogy bemerítés. Jó, tehát, hogy ezeket még így előre szerettem volna tisztázni. Az ige azt mondja, hogy annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úr akaratja, és meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel, vagy Szent Szellemmel. Nagyon érdekes ellentétpárok vannak itt, az esztelenség és a megértés. Részegség a bortól, és Szentlélekkel, Szent Szellemmel való beteljesedés, betöltekezés. Hát ennyire fontos ez a bor. Nézzük meg, hogy miért ezzel állítja szembe a Pál apostol a Szentlélekkel való betöltekezést. Mit akarunk mi betölteni? Egyáltalán miért van bennünk ez a vágy, a teljesség utáni vágy? Ugye a 17. században élő, azóta is híres, és a munkáját nagyon elismerik Pascalnak, francia gondolkodó, matematikus, fizikus, filozófus, vallás, etikus, és a többi, és a többi. Talán az egyik utolsó polihisztor volt. Ő azt mondta, hogy minden ember belsejében van egy Isten alakú vákum. Eddig ezt sokan ismeritek, ezt a mondást idézik tőle. Kevesebben idézik a mondatnak a másik felét. Ugyanis Pascal azt is mondta, hogy amelyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Soha nem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal, csak Isten töltheti be azt Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva. Tehát így szól Pascalnak, a matematikusnak a teljes mondata. Van egy olyan vákum, amit mi igyekszünk betölteni, ezt nem lehet semmilyen teremtett dologgal betölteni, Isten tudja betölteni Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva. Mégis rengeteg pótszer van, és nem mindegy, hogy valami az egy pótszer, vagy egy gyógyszer. Ennek a vákumnak a betöltésére szolgáló pót, vagy gyógyszer. SDRR. Ki az, aki tudja, hogy ez mit jelent? Ne legyetek, nem az igéből való, úgyhogy nem baj. Nem szól ideóban. Sex, drugs, rock and roll. Sex, drugs, rock and roll. Tulajdonképpen ez a három dolog az, amiben az összes pótszer beletartozik. Ez a 20. század második felének, a szexuális forradalomnak és azóta is tartó őrülete, amikor a elszabadult testiség, az a fajta narkotikum áradat, ami elárasztja a világot azóta sem kevésbé, és a zenének egyfajta zene, ennek a hármasa, ez rengeteg áldozatot szedett. És az a döbbenetes, hogy az ő prófétáik, azok a híres zenészek, akik ezt tudatosan meghirdették, ezt az életérzést, ők is nagy részt valamilyen ennek a következtében haltak meg. Gondolhatunk itt Elvis Presleyre, vagy Freddie Mercuryra, és sorolhatnánk a Michael Jacksonon keresztül nagyon sok olyan sztár. Döbbenetes volt hallani, most már nagyon régen, jó néhány évvel ezelőtt, amikor Cliff Richard, aki szintén egy híres zenész sztár volt a maga idejében, Budapesten járt és evangélizált, és pont erről beszélt, hogy ő azért élte túl az egyébként lehet, hogy nála tehetségesebb és nagyobb volumenű zenésztársait, mert ő nem a szex, a drog és a rock and roll ortálán áldozott, hanem ő az Isten követője. Hányan vagytok úgy, vagy itt, vagy a tévé előtt őszintén, hogy sokkal inkább meghallgatnátok valamilyen jó kis dögös zenét, mint hogy zsoltárokat, lelki énekeket és dicséreteket mondogassatok egymásnak. Sokkal jobban izgat valami olyan rap, aminek minden második szava valami ocsmányság, mint hogy az Isten igéjét olvasd. Kérlek, hogy legyél őszinte. Pajor Tamással volt egy interjú, őtőle van két idézet. Pajor Tamás a 80-as években Magyarországon egy ismert punk zenész volt, underground, és ő tudatosan ennek az életérzésnek, ennek a pályának a követője volt, és másokat is erre vitt. És ő vele volt egy interjú, megtért 87-ben, és amilyen radikálisan ő azelőtt a kábítószerezést és a rock'n'rollt hirdette, ugyanolyan radikálisan az élő urat, Jézus Krisztust hirdeti azóta is. És ő azt mondta, hogy Jézus kivette a szívemből a drogot, és beült a helyére. Ugyanaz a paszkáli kép volt, amivel ő a megtérését és a szabadulását leírta. És ő azt mondta, hogy igenis, az újságírói kérdésre ezt mondta, igenis, a rosszat könnyebb eladni. Amikor a kábítószer és a bulikultúra hamis profétájaként kamatoztattam a tehetségemet, könnyebben jutottam el nagy tömegekhez. Ez a kísértés. Ezért van a sex, drugs, rock and roll, mert a sztárok szeretnek eljutni a nagy tömegekhez, és egy olyan környezetet teremtett az ördög, amiben ez működik. És te bármelyik oldalán vagy a színpadnak, a színpad fölött, vagy a színpad alatt csápolsz, a vége ugyanaz lesz, a romlás, az entrópia, a leépülés. Ez az a bortól való megrészegedésnek a része. Aztán utána azt is mondta Pajor Tamás, amikor azt mondja neki a riporter, hogy hát, hogy nem olyan nagy dolog ez, hát most megtértél, aztán minden rendben van. Igen, de azt mondja, az egyik legjobb barátom, akinek a kezébe én adtam a tűt, az nem tudott lejönni róla. Mindennek van nyoma és következménye. Amikor mi odaadjuk magunkat, a testünket a hazugság fegyverévé, akkor azzal terjesztjük a hazugságot. Amikor az igazság fegyverévé, akkor pedig az Isten országa terjed. Kedves testvéreim, nem magánügy az, hogy én hogy töltöm a napomat. Nem magánügy az, hogy én mit nézek, mit csinálok, miről beszélek, és azt hogyan teszem. Hanem valaminek a tanúja vagyok, valaminek a fegyvere, az eszköze leszek. A Szentlélek azt akarja, és azt végzi el a szívünkbe, hogy legyünk Jézus Krisztusnak a tanúi. Azt mondja Jézus Krisztus János 7. rész 37-39-ben, az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltotta, mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez pedig mondta a lélekről, amelyet vettek majd később a tanítványai, az ő benne hívők, mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Ez a gyógyszer. Aki szomjazik, és mindannyian szomjazunk arra, hogy boldogok akarunk lenni, jól akarom már végre magamat érezni. Szívszorító volt tegnap a kisunokám, nagyon rossz kedvű volt, és nagyon hisztizett. Olyan indokolatlanul. Potyogtak a könnyei, üvöltött, és azt mondja, olyan nagyon rosszul érzem magam. Hányszor voltál így, hogy legszívesebben üvöltöttél volna, hisztiztél volna, vagy ha olyan vagy, belerúgtál volna a melletted levőbe, mert annyira rosszul érzem magam. Mert ott van bennem az az űr. Igen, és akkor azt mondta neked a haverod, hogy figyelj, nem olyan nagy ügy, gyere, menjünk le, dobjál be egy felest, és jobban leszel, és jobban lettél. 2 hónap múlva már nem egy feles kellett, hanem 3. Vagy valamilyen más. Vagy nézzünk meg együtt egy filmet, vagy menjünk el egy bulira. Voltam egy olyan bulin, ahol egyedül való emberek vonaglottak. Én amikor annak idején jártunk még táncolni, akkor hát ott kettesével táncoltak. Ebbe a buliba, ahova elmentem, szólt ez az ocsmány trágárzene, és különböző szerektől belőtt emberek egyedül vonaglottak és dörgölőztek egymáshoz. Teljesen random. Lehet, hogy a gyerekeitek ilyen helyekre járnak. Ugyanis ma, ha azt mondják, hogy megyek a buliba, akkor az nagy valószínűséggel ilyen. Szex, drog, rock and roll, vagy az élő víz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy tudom, hogy szomjas vagy. Tudom, hogy valamire vágysz, és én adom az élővizet. Képzelj el egy tiszta konyhai szivacsot. Tegnap vetted meg a 100 forintos boltban. És azt belerakod a tiszta vízbe. És hogyha azt kifacsarod, akkor abból tiszta víz folyik. De csak akkor, hogyha beleraktad a vízbe. És most képzelj el egy koszos konyhai szivacsot, amit már még a karantén előtt vettél a 100 forintos boltban. És azt belerakod a tiszta vízbe, kifacsarod, és mi jön abból? Koszos. De hogyha többször belerakod, és többször kifacsarod, akkor abból tiszta víz fog folyni, mert a víz tiszta. És így akar téged és engem megmosni az Úr Jézus. Szóval én adom neked az élő vizet, ha szomjazol. Gyere hozzám, merülj belém, kifacsarlak, és tiszta víz fog belőled folyni, vagy amikor szerelték a városban a vízvezetéket, és leállt egy napra, és utána megnyitottad a kádat, és ezeket a hangokat nyomt, és utána ilyen ocsmány vörös valami jött ki belőle. Mi volt a megoldás? Hagyd nyitva, és bízál abban, hogy jön majd a tiszta víz. Nem azt nézi az Úr, hogy most mi jön belőled. Lehet, hogy még nagyon büdös, lehet, hogy még nagyon koszos. De ő adja a tiszta vizet, mosakodjál meg benne, testvérem. Ez a gyógyszer. Vannak nagy részegek a Bibliában. Nézzük meg, hogy miért baj. Miért van az, hogy ez a részegség, ez ennyire fontos, hogy szembe állítja a Szentlélekkel. Az első részeg a Bibliában Noé. A múlt héten ünnepeltük Noét, aki a hitnek a hőse, fantasztikus, hogy rajta keresztül megmentette az Úr az emberiséget. A mi ősünk is Noé, és ugye azzal fejeződött ott be az ő története, hogy az Úr azt mondja, hogy tudja, hogy az ember szíve gonosz. És nagyon érdekes, hogy egy sorral lejjebb azt olvassuk, hogy Noé földműves lett, szőlőt kezdett el termelni, és berúgott. Na most ez az egy sor, ez azért legalább egy év, vagy 4, vagy nem tudom én mennyi, mert azért azt tudjuk, hogy egy komplett özönvíz után az, hogy a szőlő az termőre forduljon, az éveknek a kérdése. Tehát azért nem úgy volt, hogy ott áldozott Noé, aztán este lefeküdt, és rögtön berúgott, hanem eltelt egy bizonyos időszak, egy picit talán távolabb került az Istentől, értelmes dolgokkal foglalkozott, szőlőt termelt, azért az már jár neki, hogyha dolgozott, akkor annak a terméséből ugye ő igyék, és úgy berúgott, hogy azt se tudta, hogy mi történik körülötte. És úgy berúgott, hogy feküdt, és hát a intim részei azok kilátszottak a ruhában. És ezt három fia észlelte, egy az meglátta, és tiszteletlen volt az édesapjával, a másik kettő az nagyon tisztességes volt, betakarták, hagyták, hogy az öreg kialudja magát, aztán majd másnap biztos jobb állapot lesz. Az öreg kialudja magát. Hányan éljük így az életünket? Fogalmat sincs, hogy mi van a fiad, de neked jár az, hogy egy kicsit lazítsál. A magyar családokba tekintünk most bele. Akkor az öreg, mit tudja ő, hogy mi történik a fiúkkal? Most éppen egy kicsit alszik. Lehet, hogy nem rúgott be, de nem tudja, hogy mi történik a fiaival. A fiúk meg úgy megoldják, ahogy éppen tudják. Porzalmas átok jön, a kánaáni átok innen ered, az első részegségből, ami a Bibliában le van írva. És annyi történt, hogy nem tudta, hogy mi van körülötte, és hogy néz ki. Nem ölt meg ő senkit, csak egyszerűen berúgott, és nem tudta, hogy mit csinál. Következő Lót. Az ítélet után, ő már nem ilyen, hogy véletlenül iszik annyit, hanem itt már a lányai itatják le, és egy vérfertőző kapcsolatból alapítanak két környékbeli népet, az édesapjuk részegsége alatt az egyik éjszaka és a következő éjszaka. Iszonyatos átok és elképesztő háborúságok indulnak. A következő, és sorolhatnánk, hogy kik voltak még részegek, királyok, főurak, vagy akár ugye Úriás szegény, akit Dávid itatott le, és ő annak ellenére, hogy nagyon rossz helyzetbe került, mégis hűséges tudott maradni, de mindig ott van valamilyen eltévejedés és félrecsúszás ezzel a dologgal. Egész odáig, hogy a Jelenések könyvében Babilont, mint a részeg, a szentek vérétől megrészegedő asszonyt mutatja be a Biblia. A részegséggel mindig valamilyen eltompult és a felismerés hiánya jár együtt. És azt mondja a Pál apostol a Galata levélben, hogy irigységek, gyilkosságok, részegségek, és így tovább, és az Isten országának az örökösei nem lesznek, akik ezt csinálják. Az Isten országának az örökösei, és ott van ez a részegség is. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert az új szövetség, Jézus Krisztus vére az, ami minket az Isten országának a részeseivé tett. És pont ezt támadja meg a pótszer. Pont azt támadja meg, hogy te és én ne őnála keressem a beteljesedést, ne őnála keressem azt, amire nekem leginkább szükségem van. És ezért nem tudom fölismerni azt, hogy hol vagyok, mit csináltam. Volt egy megdöbbentő interjú egy olyan fiatalemberrel, aki megerőszakolt és megölt fiatal lányokat, egy egyetemistáról volt szó Amerikában, és amikor kérdezték, hogy mi vitte őt erre, akkor azt mondta, hogy éveken át folyamatosan ment a pornó a kaleszszobában, egész nap, valamilyen képernyőn. És évek alatt ez a pótszer, ez azt eredményezte, hogy neki ez egy természetes dolog lett, hogy a nők azok tárgyak, és úgy ment bele egy ilyen dologba, hogy ő magában azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ez lehetett az oka. Minden pótszer el akar minket vinni az Istentől, pillanatnyi megelégedést okoz, és utána pedig örök pusztulást. Ezzel szemben nézzük meg, hogy kik azok, akik a Szentlélekkel töltekeztek be híres, nyilván a teljesség igénye nélkül. A nazír fogadalom, és egyáltalán ez a gondolat, hogy tartózkodjon valaki mindenféle italtól, ez onnan ered, hogy az Istennek kiválasztott szent emberek eldöntötték és elhatározták, hogy ők nem fognak a szőlőnek semmiféle gyümölcsével élni, és nem fognak semmiféle részegítő itallal élni. Ilyen volt például ugye Sámson a Bibliában, de nem csak ő, hanem Keresztelő János is. Ugyanazokat az elkülöníti, megszentelő dolgokat olvashatjuk mind a két esetben, ami az Istennek való odaszentelésből jön. Dávidról is tudjuk azt, hogy ő a Szentlélekkel betöltött ember volt, illetve még az Ószövetségből Erzsébet, Zakariás, Keresztelő János édesanyja, édesapja, és maga Keresztelő János is. És jön valami egészen új dolog az új szövetségben, és ma ezt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban, amikor ő elmegy, és azt mondja, hogy azért megyek el, hogy elküldjem nektek a Szent Lelket, ez kinyílik először az apostolok felé, és utána pedig az egész gyülekezet felé. Az apostolok cselekedetei könyvének a 4. részében azt láthatjuk, hogy már nem csak a kiválasztott apostolok, hanem az egész gyülekezet együtt volt, imádkoztak, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, és beteljesedtek Szentlélekkel. Testvérem, neked és nekem nyitva áll az út arra, hogy beteljesedjünk Szentlélekkel. És tudjátok, hogy mi a jó hír? És most evangéliumot mondok neked. Nem lehetsz olyan bűnös, aki bűnösebb annál a 3000-nél, aki először teljesedett be Szentlélekkel és tértek meg. Tudjátok, kik voltak ezek az emberek? Nagy részük ott volt a tömegben, amikor kiáltottak, hogy feszítsd meg. Te még nem kiáltottál, hogy feszítsd meg Jézust, bár a bűneink azok elég hangosan kiáltanak. De mégsem voltál ott, tehát te nem vitted oda a kalapácsot, a szöget, és még nem is éjjeneztél, amikor őt megfeszítették. Az a 3000 az éjjenzett. Nagyon sokan közülük. Honnan tudom ezt? Ugyanis Péter egy olyan ügyes PR fogással próbálta a szívükbe lopni magát, hogy az a Jézus, akit ti megfeszítettetek. Milyen igehirdető ez, aki úgy próbál, egy olyan poént mond el, ugye amerikai igehirdetők poént szeretnek mondani, hogy mindenkivel fölvegyék a kapcsolatot, ő ott kiáll, ti akik megfeszítettétek Jézust. Nem, azok az ünnepre fölmenő emberek voltak, a két ünnep nagyon közel volt egymásra, és hogyha végignézzük, hogy honnan, merről jöttek emberek, ezek hónapokat utaztak, vagy heteket utaztak, hogy oda menjenek. És mivel két ünnepre kellett egy évben jó esetben fölmenni, ezt a kettőt választották, mert így ezt egy úttal meg tudták tenni. A Mediterránium minden vidékéről összesereglettek, és azt mondja az ige, sok istenfélő zsidó élt akkor Jeruzsálemben. Ez nem azt jelenti, ez a mondat, hogy egyébként meg nem éltek istenfélő zsidók Jeruzsálemben, hanem ott éltek, ott tartózkodtak több mint egy hónapig. Mert messziről jöttek, és arra rendezkedtek be, hogy ők a két ünnep között ott vannak. Ott voltak Pészakkor, amikor Jézust megfeszítették. Kiket lehetett rávenni arra? A vallásilag elkötelezett tömeget, hogy oda menjenek és a főpapok vezénylésére kiáltsanak. És ők azok, akik attól kezdve is mindig a templomba voltak. Tehát amikor Péter kihál prédikálni, akkor ugyanazokat az arcokat látja, és azt mondja, hogy akiket ti megfeszítettetek. És mi történik akkor? Szíven üti őket a Szentlélek. Azt olvassuk, hogy a Szentlélek szíven ütötte őket, és megkérdezik, hogy atyám fiai, férfiak, mit kell cselekednünk? És azt mondja, térjetek meg, higgyetek Jézus Krisztusban. És idézi nekik az ősi proféciát a Szentlélek kiáradásáról. És azok az istenfélő zsidó emberek, akiknek nem kisebb volt a bűnük, mint a messiás megfeszítésében való aktív részvétel, ők az első misszionáriusok, akik sokkal hamarabb, mint ahogy az apostolok elindultak volna az útjaikra, visszatérnek az otthonaikba, és Jézus Krisztus tanújaként, az egyházunk, ő rajtuk kezdődött el. Tehát ez az én örömhírem. Ha Péter itt állna ma, és a Szentlélek itt van ma, ugyanaz a Szentlélek, aki Péter által szólt, ugyanaz a Szentlélek akar téged szíven találni ma. Ha fölteszed a kérdést, hogy mit cselekedjek, oké, elbuktam, nem voltam... Nem szerettelek téged, Szentlélek, nem szerettelek téged, Úr Jézus, nem szerettelek téged, Atyám, mit cselekedjek? Azt mondja ma neked a Szentlélek, hogy higgyél Jézus Krisztusban, a messiásban, mert őt úrrá és királlyá tette, föltámasztotta őt az Atya, higgyél benne és add át az életedet, és veszed a Szentlélek ajándékát. Ez az új szövetség. A Szent Szellemmel, a Szentlélekkel való egyesülésünk. És ki is ez a Szentlélek? Én szeretnélek egy picit tovább is vinni téged. kérje bocsánatot a Szentlélektől. Ha a Szentlélek csak egy erőtér lenne, mint ahogy a Star Warsban a Jedi erő, akkor nem kéne tőle bocsánatot kérni. Az erő az jön meg, megy. Nem, a Szentlélek az egy szellem. A Szentlélek ellen lehet vétkezni, a Szentlélket meg lehet szomorítani, a Szentlélket megszomorítottuk, te és én. Mert ha azt mondod, hogy nem, akkor igaz az ige, hogy aki azt mondja, hogy bűntelen, az önmagát csapja be. Márpedig a bűneinkkel szomorítottuk meg a Szentlélket. Én eddig soha nem tettem azt, amikor bűnbocsánatot ért imádkoztam, hogy bocsáss meg nekem, Szentlélek. Szoktam mondani, hogy bocsáss meg nekem, édesatyám, bocsáss meg, Úr Jézus. Én még nem mondtam azt, hogy bocsáss meg, Szentlélek. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Pedig ő lakik a szívedben. Ő van hozzád a legközelebb. Akin először csattan az ostora az én hülyeségem miatt, az éppen a Szentlélek. Ő felé nem voltam hű. Ő az élő víz. Ő mindent eszünkbe juttat, mondja Úr Jézus. Mindent, amit mondtam, majd eszedbe juttat. Amikor eszedbe jut egy jó gondolat az igéből, az a Szentlélek. Köszönöm, Szentlélek. Köszönöm, Szent Szellem, hogy ebbe elvezettél. Köszönöm, Úr Jézus, hogy velem vagy. Kezdjél el így élni együtt, fölfedezni azt, hogy a te szívedben a mindenható Isten, a Szentlélek Isten van jelen. Ő a vigasztaló, ő a pártfogó, ő az igazság lelke. Amikor valahol egy ember megtér, akkor az az ő munkája, mert ő az, aki meggyőz bűn, ítélet és igazság tekintetébe. Csodálatos dolog, hogy amikor minket tanúságra hív az Úr, akkor mi lehetünk egyszerűen azok az emberek, amivé minket megalkotott és újjászült az ember. Nem kell nekünk hókusz-pókuszokat csinálni, meg szuperszellemien viselkedni, mert a Szentlélek, a Szent Szellem az első tanú. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő tanúskodni fog rólam. Ó, és ti is tanúskodtok. Tudjátok, a tárgyaláson két tanú vallomására megáll a dolog, az ítélet vagy a felmentés. A Szentlélek az első tanú. Ő már régóta beszél a szívetekhez, vagy a barátod szívéhez, akihez odamész. Amikor te kinyitod a szádat tanúságtétel, akkor te csak a második tanú vagy. De az Úr Jézusnak ez is fontos. Ne féljetek, ő az első tanú, de ti is tanúim vagytok, mert velem vagytok a kezdetektől fogva. És igen, a Szentlélek erőt is ad, mert az ár ellen úszni nem könnyű. A lejtőn fölfelé biciklizni nem könnyű, sőt, lehetetlen. A hegyhez nem mehetünk oda. Ezért jött el a Szentlélek, és ebben különbözik a kereszténység minden más vallástól. Többi valláson egy odavezető utat, egy biztonságos ösvényt, egy nem tudom én mit kell megtalálni. Itt pedig az van, hogy hújjál le a térdedre, sírjál és zokogjál, ismert be, hogy itt a vége. Minden törekvésemnek, minden jó szándékomnak, mindennek, hogy én magamat megváltsam meg a világot, nem tudom. És akkor oda jön hozzád az Úr, és azt mondta, én odaadtam magamat, te érted? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen, örök élete legyen. És ez a Szentlélek, akit az Úr elkészített, elküldött, és ma ő vele találkozhatsz. Ő fogja eszedbe juttatni azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Isten fia. Ő adja azt, hogy higgyél benne, és így ne legyen bűnöd. Mert az a bűn, hogyha nem hiszünk benne. Az az igazság, hogy ő elment az atyához, és az atya és a Jézus Krisztus együtt van. És megítéltetett az, akitől visszavásárolt téged és engem, és ezért mi visszavásárolhatjuk az időnket. Visszavásárolhatom ezt a mai napot Jézus Krisztus nevében, hogy én nem engedem el ezt a napot, amíg nem áldasz meg engem, Uram. Egy aranyos történettel szeretném zárni. Mi az, ami megmarad? Ugye itt van ez az ige, még egyszer szeretném elolvasni, talán most ti is, fiatalok, akik, vagy idősebbek, akik Hát azt mondtátok, hogy na, csak ilyen bulira ne kelljen elmenni. Azt mondja, hogy bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be lélekkel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Mindenkor mindenért hálát adva, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek és Atyának. Ez az új szövetségi élet. És egy aranyos történettel, hogy fejezzem be. Kedves barátom mesélte, egy olyan családból származott ő, ahol nagyon komolyan vették az igét, és a nagypapa és a nagymama nagyon egyszerű emberek voltak, földművesek, és amikor a nagypapa a nagymamával elkezdett randizni, akkor elkérte az apukájától a lovaskocsit, elment a nagymamáért, kimentek a vasárnap délután a patakpartjára, és ott zsoltárokat énekeltek, és dicséreteket mondtak, és az Úr Jézus nevében mindent hálát adtak. Erre az ígére alapozta a párkapcsolatát ez a bácsi. És sok-sok év után a nagymama teljesen demens volt már, senkit nem ismert meg, se a férjét, senkit, és akkor megkérdezte ez a barátom a nagypapájától, hogy hát nagypapa, hogy telik neked egy napod? Azt mondja, hogy hát hajnalban fölkelek, megetetem az állatokat, valamit bekapok, utána elkészítem a reggelit, utána fölébresztem nagymamát, és akkor együtt tartunk áhítatot, és aztán utána van, hogy egy picit még visszafekszem, és aztán így jöttem vigyet. Nagymamával együtt tartotok áhítatot. Hát nagymama azt se tudja, hogy hol van. Azt mondja, hát nem sok mindenre emlékszik, de az összes zsoltárra, és az összes dicséretre, amit együtt a patak partján tanultunk, azokat együtt mondjuk attól a naptól fogva. Ez az, ami megmarad. Itt a földön is, a demenciában, a tragédiákban, a háborúságban és minden, illetve az örök életre még sokkal inkább. Kedves fiatalok, idősek, én erre hívlak titeket. Nem olyan ciki dolog ez. Énekeljünk zsoltárokat. Lehet persze jó rockos vagy jazzes, vagy bármilyen dallammal. Adjunk hálát, dicsőítsük Istent, és mindent, amit teszünk, az Úr Jézus nevébe teszünk. Ez a szent élet, és ez a boldog élet, ez a megmaradó örök élet. Kérlek, Sámuel és testvéreim, hogy vezessetek minket, és utána fogunk még imádkozni. Ha szíven üt a lélek, a szellem, a szent lélek, az jó. Nyugodtan lehet sírni. És az Úr az, aki megvigasztal, aki megszabadít, aki kifacsarja esetleg azt, aminek ki kell jönni abból a szivacsból, hogy a következő merítéssel már tisztább víz jöjjön.